Az a kérdés, hogy mi a helyes kérdés? Az-e, hogy mi lesz a gyerekeiddel nélkület? Vagy pedig inkább az, hogy mi lesz veled a gyerekeid nélkül? És többször hallottam én már ilyen sztorit, hogy valaki megbetegedett, súlyos betegségbe került, és azzal hozták vissza őt, hogy hát neked még dolgod van, fel kell neved a gyermekeidet. És ugye volt olyan is, hogy valakinek halálközeli élménye volt, és úgy jött vissza, hogy, jaj, neked még dolgod van itt a földön, és akkor az ember ezt hajlamos úgy értelmezni, hogy fel kell nevelje az ő gyermekeit, el kell indítsa őket az élet útján, meg a vállalkozásában is ugye igencsak fontos pozíciót tölt be, azt is tovább kell csinálja, meg ilyenek. És drága emberek, egyszerűen, amikor én ezt látom, tényleg Isten könyörüljön rajtam, úgy érzem, hogy néha nem tudok beszélni. Azért, mert akkora visszásságot, fonákságot látok ezekben a dolgokban, hogy, még én magam sem hiszem el néha, hogy erről fontos beszélni, már pedig fontos erről beszélni. Tehát még egyszer a kérdés, mi a helyes kérdés? Az, hogy mi lesz a gyermekeiddel nélküled, ha veled valami történik, például egy baleset folytán elveszted az életedet, egészen pontosan a testedet, vagy pedig inkább az a kérdés, az a helyes kérdés, hogy mi lesz veled a gyermekeid nélkül. Nem tudom, hogy mennyire érződik, hogy mire próbálom kielezni ezt a kérdést. Arra, hogy ez az úgynevezett apai meg anyai státusz túl van dimenzionálva, nem tudom, jól mondom, túl van méretezve, túl van lihegve, túl nagy fontosságot tulajdonítunk a mi apaságunknak, a mi anyaságunknak. Ami még, mondjam azt, hogy valamelyest elfogadható is lehetne, amennyiben az apuka meg az anyuka rendben vannak. Rendben. Tehát rendben vannak, minden számba ki van egyenlítve a mindenható Istennel, igazságban vannak. Hát azt kell mondjam, hogy tagadhatatlan, hogy ilyen esetben a szülő, az apuka meg az anyuka jó hatással lehet a gyermekre. De még akkor is hiúság volna, meg fölöslegesen lelket megfertőző büszkeség lenne az, hogyha az apuka vagy az anyuka többet gondol magáról, mint aki, hogyha nem fogja fel, hogy az ő gyermekének is a gondviselője a mindenható Isten, és nem ő a mindenható Isten. És ezért az Úristen teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy vannak neki olyan gyermekei, akik nem kapták meg azt a, törődést, azt a, az anyai meg apai szeretetet, amit megkaptak mások. Tehát úgy néz ki, hogy az Úristen tud megmenteni gyermekeket magának az olyan gyermekek közül is, az olyan felnőttek közül is, akiknek igencsak rossz gyermekkoruk volt. Tehát semmilyen szempontból nem volt jó gyermekkoruk, semmit nem kaptak a szüleiktől, sem karácsony, sem húsvét, sem semmi. És mégis az úgy néz ki, hogy az Úristen, ahogy mondja Jézus által, hogy a kövekből is képes fiakat támasztani magának. Némelyek elkallódtak, belementek a kábítószerbe, a világéletbe, a testiségbe, a gazemberségbe, akár még börtönbe is kerültek, és mégis, láss csodát, Isten feltámasztotta őket, új életre hívta őket. Csak azért, ahogy mondta Pál apostol, hogy ne dicsekedjen Isten előtt egy test sem. Se egy apuka, se egy anyuka, senki. Senki ne gondoljon többet magáról, mint aki ő valójában. Főképp, hogyha nincsen rendben Istennel, amennyiben rendben van, benne van a rendben, Istennek a rendjében, akkor meg pláne nincs értelme kevékedjen, mert ő tudja, hogy kitől kapta azt a kegyelmet, hogy az ő gyermekeit felnevelhette, egészségesen, és a győző gyermeke is többé-kevésbé rendben vannak. Az Úristen nem engedte, hogy áteredjen a bűn, ugye a rejtett titkos bűnök, ugye az apukának, vagy az anyukának a bűnei áttevődjenek a gyermekre. Tehát ugye pláne, hogyha a szülő, az apuka, meg az anyuka rendben vannak Istennel, akkor meg pláne nem kevékednek, mert akkor ők már tudják. Aki meg nem tudja, annak most mondom, hogy nincs értelme, emberek. Nincs értelme túl lihegni ezt a minta apuka, meg minta anyuka dolgot, mert nincs olyan. Annál is inkább, hogy az Úristen, hogyha megértettük valamiképp az ő kijelentését, ő nem akart sem apukákat, sem anyukákat teremteni, hanem gyermekeket. Ő azt kívánta volna, hogy gyermekként éljünk ezen a földön, sőt, a legeslegtöbbet úgy tesz az apuka meg az anyuka az ő gyermekeiért, hogyha ők is gyermekké válnak. És akkor itt ezen a ponton szépen visszakanyarodnék a kérdéshez, hogy mi a helyes kérdés? Az, hogy mi lesz a gyermekeiddel nélküled, vagy pedig inkább az, hogy mi lesz veled a gyermekeid nélkül? Nyilván, aki érti, valamennyire megérthette Isten szavát, és felfogadta azt, hogy az Úristen azért engedte meg, hogy kívül, rajtunkon kívül legyenek gyermekeink, hogy mivel a lelki szemeinkkel már nem láttuk a gyermeket, megvakultunk, akkor legalább a testi szemeinkkel lássuk a gyermeket, amivé kéne lennünk ahhoz, hogy örököljük Isten országát. Tehát ezért engedte meg a gyermek nemzést. Mert Isten nem akart semmiféle nemzést, ő nem akart nemet, hanem ő igent akart, igent. Hogy legyen benne úgy Ádám, úgy Éva az igenben, mint a gyermekek, legyen mindenki az igenben. Tehát nem akarta, hogy nemet mondjon se Ádám, se Éva neki, hanem azt, hogy igent mondjanak, az igében legyenek, az ő szavában legyenek. Tehát akkor ezt kéne mi felfogjuk valahogy, hogy a gyermek van a szülőért, hogy valamiképp a szülő gyermeki legyen, és nem pedig fordítva, hogy a szülő van a gyermekért. Persze az, hogy fordítva, ez is úgy főképp testértelemben elfogadható, persze a szülő finanszírozza a gyermek dolgait, de nagyon sok szülő, ha meglátná, nagyon sok apuka meg anyuka, ha meglátná, hogy ő mit finanszíroz az ő gyermeke számára, szerintem gondolkodás nélkül menne is felkötné magát. Ezért én senkinek nem kívánom, hogy egyből meglássa, hogy ő mit finanszírozott mostanig, ő miért élt mostanig, hogy mit támogatott és mit pénzelt mostanig az ő gyermekének, gyermeke számára, hogy váljon ő is olyanná, olyan fenevaddá, vagy olyan bűbájos, jézabelli, csávos fiatal hölgyé váljon, mint ő, amilyen volt annak idején, hogy teljes mértékben elveszítse az ő lelkét. Mert a tény az, hogy a legtöbb szülő annélkül, hogy tudná, mit cselekszik, azt teszi, hogy finanszírozza, támogatja az ő gyermekének az átnevelését. Az ő gyermekének hát valaki ezt nem jól mondta, és nem tudom én sem jobban mondani. Azt mondta, hogy igazából azt történik, a rendszer kölcsönadja a saját gyermekeidet finanszírozásra. Most ezt biblikusan úgy mondhatnám, hogy a sátán kölcsönadja a te gyermekeidet neked finanszírozásra. Hát ő fogja nevelni őket, az értékrendet ő leheli beléjük a gyermekeidbe, te pedig finanszírozod azt. Érthető, hogy miért nem? Hát egyébként megveszel a telefont a gyermeknek, megveszel mindent, mert hát többek is megkapták, nekik is megvan, hát akkor neki is illene, hogy meglegyen, ő sem maradjon le, megvásárolod, és minden olyan eszközt, amin keresztül maga a fenevad, úgymond az e világ ura, leuralja a gyermekedet, mindent megvásárolsz neki. És elmondod, hogy érted, dolgoztam gyermekem, hát érted, látástól Mikulásig, ugye, emberek, ez őrültség, tehát értheti, hogy miért nem szabad túl lihegni, túl dimenzionálni, vagy dimenzionálni? Nem is tudom, ez vagy ezért kettő közül van meg, mindegy. Nem szabad túl dimenzionálni, túl méretezni a mintapuka meg a mintanyuka fontosságát, annál is inkább, hogy a legtöbb mintapukának és legtöbb mintanyukának a nagyon, hát nem dicsekvésre alkalmas dolgai vannak elrejtve a felszín alatt a szívében. És hogy mi lenne a gyermekeiddel nélkület? Hát nyugodjál meg, hogy semmi. Semmi. Még az sem biztos, hogy nem lenne jobb számukra nélkület. Még ez sem teljesen biztos. Mert hogyha egy apuka meg anyuka elkötelezett híva a mammonnak, a pénznek, a sátánnak, az anyagiaknak, akkor lehet, hogy mit tudom, egy tragédia következtében beálló szegénység a családban nem hogy rosszat tenne a gyermekeknek, hanem jót tenne a gyermekeknek, mert nem volna olyan mértékben elérhető számukra az e világ öröme, mondjam azt, mint úgy, hogy két szülő, tehát két felnőtt látástól vakulásig dolgoznak azért, hogy a gyermekük megkapjanak mindent, ami által úgymond az e világ ura leuralhatja őket. Tehát ezt, amit mondok most, nem azért mondom, hogy valaki azt mondja, hogy úgy sincsen szükség rá, akkor mit maradjon? Nem, nem. Tehát Isten nem akarja, hogy bárki is elhagyja a családját. Az apuka, hogy elhagyja a családját, Isten nem akarja. Hogy elhagyja a feleségét, azt sem akarja. Elhagyja a férjét, azt sem akarja, mindent a Isten. Aki ilyen tesz, azt nem Isten nevében, nem Krisztus nevében teszi. Az teljesen biztos. Az, hogy ő ráfogja Istenre, az már az ő dolga. Azzal ő fog elszámolni. Azzal ő kell majd elszámoljon. Isten nem kérte senkitől, hogy elhagyja az ő családját, az ő férjét, az ő feleségét, úgymond. Vagy az, amikor van egy olyan olvasata Jézus szavainak, hogy aki meg nem gyűlöli apját, anyját, fitesét, lány, testvérét, még a saját lelkét is. Ezt nem azt jelenti, hogy én balízok mindenkivel és mindenkit elhagytam, hanem azt jelenti, hogy elhagytam azt az utat. Azt az utat, amit ők követtek, és amit én követtem korábban, azt az utat hagytam el. Én nem kettőjük elváljak, nem kell őket magukra hagyjam. Nem erről van szó. Senki meg se kísérelje kiforgatni a szavaimat. Mert ilyen alattomosságok van, ezek már ugye régóta történnek, hogy próbálnak engemet úgy beállítani, mint a család ellenségét, nem egyáltalán, nem erről van szó. Egyszerűen csak azt mondom, amit Isten elmondott, újat nem mondok semmi. Maximum csak emlékezhetem saját magamat és néhány kedves barátomat, még bizonságtevőt arra, hogy mit is mond Isten a családról, hogy úgy igazából lelkiértelemben főkép, tehát lelkiértelemben és az igazi kincs, az örök értékű kincsek szerint a gyermek van a szülőért, és nem fordítva. Testi értelemben van a szülő a gyermekért, de az nem mindig túlságosan előnyös. Sokszor inkább hátrányos. Mert amikor testi értelemben a szülő nincs a gyermekért, akkor gyermek szegénységben nő fel, szerénységben nő fel, ami nem rossz, mert boldogok a szegények. Boldogok a lelki szegények. Szóval inkább azon kell gondolkodni, hogy az, hogy neked megadatott, hogy vannak gyermekeid itt a Földön, fizikai értelemben, az egy hatalmas ajándék számodra. Tehát nem te vagy az áldás a gyermeked számára, még a magyar nyelv sem, tehát Biblia nélkül is ezt ki lehet következtetni. Tehát nem a szülő, nem az apuka, meg az anyuka az áldás az ő gyermeke számára. De amikor az apuka meg az anyuka elkezdi kényszeríteni meg követelni az ő eltorzult értékrendjét a gyermekére, azzal semmi jót nem tesz neki. Az teljesen biztos. Az teljesen biztos. Szóval nem te vagy az áldás a gyermeked számára, mert te már elbuktál. Te már jó messze haladtál. Kijöttél az Édenből, és jó messze eltávolodtál az Édentől. Hanem ő áldás számodra. Tehát, hogy miért ne hagyja el bárki is a családját, a gyermekeit, feleségét, férjét, elsősorban a gyermekek miatt, amiatt a kérdés miatt, hogy mi lesz veled gyermekek nélkül. Én nem tagadtam, ugye itt mindent elmondtam nagyjából, ami az én életemet gyötörte meg, illette. Elmondtam azt is, hogy én minden téren leszerepeltem. Tehát én az apaságot első perctől nem vállaltam. Amikor találkoztam is a gyermekemmel, találkoztunk is, én nem tudtam úgy nézni rá, mint gyermekem. Tehát én valahogy igaz, hogy nem voltam bűntelen, de valahogy ehhez akkor is több volt bennem a gyermek, mint a felnőtt. Hogy legyek én az ő apja? Én is gyermek voltam, éretlen voltam. Én is a gondviselőben bíztam, nem a társadalmi normákban bíztam, nem a törvényekben bíztam, azokat nem is ismertem, én bíztam a gondviselőben, úgy, ahogy sikerült, ahogy megengedte mindenható Isten. Szóval mit adhattam olyan a gyermekemnek, mint apa? Zéró, semmit. 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 Egyszerűen semmit. Tehát én is ugye teljesen felnőttem volna a szó legrosszabb értelmében. Felelősségteljes zombi apukává is válhattam volna. Dolgozunk látástól Mikulásig, és akkor Mikuláskor meg pihenünk. Mikulás után pedig dolgozunk. Karácsonyig aztán majd megint megpihenünk két napra. Aztán jön a fehér nyuszi, akkor is megpihenünk. Aztán megint jön valami, és akkor is megpihenünk. De látástól vakulásig dolgozunk a sátánért, mammonért. Na, ezt adhattam volna a gyermekemnek, mint értékrendet. Valamelyest sajnálom, hogy én nem voltam az ilyen pirogő gyermekemmel. Nem töltöttem vele több időt. Sajnálom. Viszont meglátván azt, hogy én mit adhattam neki, azt kell mondjam, hogy ő jobban járt nélkülem, mint velem. Jobban járt nélkülem, hogy igazából a számomra volt veszélyes. Nem a gyermekem számára, mert az Úristen nagyon közel van a gyermekekhez. Nagyon félti a gyermekeket. És nektek ezt el fogom mondani, hogy ez hogy is történt a valóságban. Aztán, hogy ezután anyan fog történni, nem tudom, tényleg. Nem tudom, mi van előttünk, fogalmam sincs. Szóval, számomra volt ez veszteség, mert a gyermeket, aki én kéne, hogy legyek, én kívül sem láttam. Belül már ugye nem láttam jól, mert megszerettem a paráznaságot, én is, mint legtöbben. Az egót, a büszkeséget, mindenféle bűnt megszerettem. Hát a belső gyermeket nem láttam. És a külső gyermek azt tulajdonképpen teljes mértékben az anyukának jutott. Hogy ő megette-e azt a gyermeket, vagy nem, egészen pontosan nem tudhatom, de úgy sejtem, hogy nem biztos a probléma, hogyha van is. Tehát én veszítettem azáltal, hogy nem vállaltam az apaságot. Persze, hogyha vállaltam, akkor azt törvény szerint kellettem vállalni. Erről is már többször beszéltem, hogy oké, elveszem feleségül. Törvényes feleségemül. De nincsen törvény, emberek. Miről beszélünk? Tehát ezt, aki nem akarja meglátni, az ragaszkodik a vaksághoz. Imádja a vakságot. Aki imádja a sötétséget, aki ezt nem akarja meglátni, hogy nincs már olyan, hogy törvényes feleség, meg törvényes férje. Hol? Hol van törvény? Úgy meg van taposva az élő Isten minden törvénye, hogy már alig-alig látszik. Tehát ha csak az volna, hogy le kéne törölni a port róla, és már is látnánk, az még hagyján, ugye, de itt nem az van. Itt az van, hogy megvan, szét van tiporva. A törvény tiprás úgy Amerikától egészen Gyergyóig olyan brutálisan megtörtént, hogy elveszem feleségül, utána aztán egy újabb aláírás, akkor elválunk, a következőt is elveszem feleségül, őt is felfalom, megeszem őt is, ő is megesz engemet, ott megint egy aláírás, szétválunk, és itt tovább, és itt tovább. Hát akkor itt, hogy beszélhetnénk mi erkölcsről, vagy törvényes házasságról, meg mint a apuka, meg mint anyu, emberek, ez illúzió. Ez felejtős. Ma már ez nagyon felejtős. Lehet, hogy Moszkvában, nem az Oroszországban, nem az. Ott, ahol harmadik világ országaiban, ahol törvény van, ott nem az. De Amerikától Gyergyóig, Los Angeles-től Gyergyóig, felejtős. Teljesen felejtős, emberek. Szóval, mit segített volna nekem az, hogy elveszem feleségül, törvényes feleségemül, és akkor törvényesen próbálom csinálni, hát semmit, nincsen törvény. Maximum, talán, hogyha beálltunk volna Jehova tanúihoz, akkor ott valamennyire őt kényszerítik a törvény, tehát helyes, azt kell mondjam, hogy helyes, mert törvény szerint az helyesebb, mint ami a katolikus vallásban történik, vagy a református vallásban, szabados kereszténységben történik. Tehát, hogyha elveszem feleségül, és rögtön beállunk a Jehova tanúi közé, az nem a legrosszabb verzió, mert a Jehova tanúi azért számon kérik a törvényt, apuka, anyuka, milyen helyzet a törvénnyel? És a kérdés meg kell válaszolni. Tehát felelősséggel tartozol a közösségnek. De katolikuséknál, meg ott mindenfelé, Los Angeles-től Gyergyóig, tök mindegy emberek. Törvény, nem törvény. Ez csak egy ilyen elvont fogalom. Az, hogy törvény, egy elvont fogalom. Felelősségérzet, zéro. Törvény, zéro. Lelkiismeret, nonsense. Ismeretlen fogalom. Szóval mit értünk volna? Hát két kemény egoista ember, mind a kettő imádta önmagát, én is, meg az akkori párom is. Tehát igazából nem egymás szerelmesei voltunk, hanem egymás versenytársai, hogy melyik ölné meg hamarabb a másikat körülbelül. De ezt tudom, hogy ez nem egy új dolog, tehát új keletű dolog, hanem ez történik nagyon sok helyen. Szóval a gyermek számára ez lett volna egy kézkudarc. Megnéztem az apját, az anyját, hogy te, hát még bírjátok, még egyik sem halt meg. Még egyikötök sem halt meg. Tehát ő milyen mintát kap, milyen példát kap? Hát ilyent. Ő is majd férhez megy, megházasodik. És akkor próbálják ugye törvényesen, ami nincs, nem létezik, mert nincs törvény. Próbálják másképp, paráznaság ezerrel. Élvezetek, testi vezetek ezerrel. És utána aztán jön a számla, jön a faktúra románul. Jön a számla, hogy kedves Attila és barátai, mostanik ennyire történt a fogyasztás. És akkor a számlával valamit kezdeni kell. És akkor bejönnek a opciók, mint kötél, vagy vonat, meg méreg, vagy mit tudom én, penge, meg ilyenek, ugye. És a legjobb opció nyilván az, amit Isten kínál, teljes megtérés. Az, hogy feladok mindent Isten kezébe, a Krisztus kezébe helyezem az életemet teljes mértékben, és akkor megmenekül. Na, tehát amikor én Isten útjára léptem, hiszen pontosan Krisztus útjára léptem, hát hirtelen ugye jöttek a törvények, amelyek engem is megvádoltak, hogy így, meg úgy, meg házasság, meg mit csináltam a múltban. És itt szeretném a hangsúlyt úgymond picit feltekerni, a hangerőt. Meg voltam kísértve azzal, hogy miután elrontottam mindent, amit el lehetett rontani, meg voltam kísértve azzal, hogy oldjam is meg. Többször mondtam nektek, hogy Ádám és Éva nem azért haltak meg, mert bűnt követtek el, hanem azért, mert meg is oldották a bűnt. Tehát még a megoldást is a kezükbe vették az életüket, belementek a paráznoságba, bele a kufircba, bele a birtoklásba, bele mindenbe. És amikor érezték, hogy ez nem jó, ez nem valami jó, ez nem épp olyan tuti, mint valamikor réges-régen, mint az elején, hanem itt vannak kemény kellemetlenségek is, akkor ők úgy döntöttek, hogy nem baj, asszony, megoldjuk. Összefogással, összefogunk mi ketten, de még összefogunk másokkal is, belünk egy ilyen keresztény gyülekezetbe, összefogunk mindenkivel, és megoldjuk. Hát ez öli meg az embert. Ez taszítja a pokolba az embert, amikor összefognak egymással. Ádám és Éva, és a többi Ádám és Éva, és úgy közös erővel, Isten nevében, kicsi Biblia is, meg minden, pásztor, mindenki besegít, összefognak és meg is oldják. Na itt jön be az apokalipszis, az Armagedon, amit általában ott már jó esélye van annak, hogy az ember elveszítse lelkét. Mert nem, hogy elrontották, hanem meg is oldották. Na, pedig Isten nem azt mondja, hogy Attila, Ádám, Éva, most már oldjátok meg. Nem ezt mondta, hanem azt mondja, hogyha megtértek a bűnös utaitokról, az önigazultságból, a megoldásaitokból, ha megtértek a tévelgésből, megbocsájtok nektek, és olyan messzire hajtom a bűneiteket, mint amilyen messze van kelet-nyugattól. Tehát megbocsájtok nektek, visszafogadja az atya a tékozló fiút az ő házába, elengedi az adósságát, és mindent újból gyermekévé fogadja. Ez Istennek az öröm híre Jézus Krisztus által. Gyertek, ne akarjátok megoldani, mert hogyha még meg is oldjátok azt, amit mostanit csináltatok, az garantált pokol. Garantált halál, garantált pokol. Ezzel nem azt jelenti, hogy az ember nem vágyik arra, hogy bárcsak valamiképp megoldódna a szitu. De vágyok arra. Én is a szívemben vágytam arra. De én tudtam, hogy ha én most nekikezdenék én ezt megoldani, akár biblikusan, akár a Bibliával, vagy másképp, abba belehalna mindenki. Abba mindenki belehalna. Anyuka, apuka, gyermek, mindenki bele. Még a nevünk is úgy eltűnne, mint ha nem is lettünk volna soha. Tehát ezt kellett én megértsen valahogy felfogjam, hogy nem tudom megoldani. Elrontani azt el tudtam. Tehát szétszedni a teremtést szét tudtuk szedni. Megvizsgáltuk, kinek milyen van, kinek milyen szervei, meg okossága, meg erényei, meg algatrészei vannak, azt megvizsgáltuk és szétszedtük. De összerakni, azt hittük, hogy tudjuk, de nem tudtuk. emberek, ezt már nem lehetett összerakni. Nem lehet összerakni. Hogyha szétszedtük, akkor Isten könyörüljön rajtunk. Hát, ha ő helyreállítja az Úr Jézusban, ugye, mert benne lett testé, hogy megmutassa a helyreállítást nekünk. Szóval ezt nem lehetett helyreállítani. És fohászkodtam az egykori szerelmemért, egykori ellenségemért, és az ő gyermekét is fohászkodtam. Én megvallottam, hogy atyám, hogy a gyermeknek ilyen örököljön mindent tőle. Mindent, ami az én lelkemre tapadt, nekem örököljön mindent tőlem. Fizikailag nem volt erre sok esély, de lelki értelemben se legyen sok esély. És hát tényleg nem akarom elkiabálni, de én már megláthattam Isten dicsőségét. A kedves volt páromban, az ő gyermekében is, ugye, közös gyermekben. Az Úristen, én elengedtem őt, nem tudtam apuka lenni, tehát az opció meg se fordult bennem úgy igazából. Nem tudtam apuka lenni, de helyettem a mindenható Isten az ő apukája volt. Úgy Isten, hogy ő nem tud róla annyira. Noha, úgy rendelte a mindenható Isten, hogy egy olyan dadát kapott a gyerek, aki egy istenfélő asszony, és akitől ő hallott Isten országáról, Isten törvényeiről. Azt, amit én elrontottam, azt nem tudta ember helyreállítani. Avagy Isten embereket is használt, hogy helyreállítsa. Teljesen biztos, hogy úgy az anyuka, mint a gyermeknek a szívét. Őket nem hagyta le mindenható Isten. Én elhagytam őket. Tehát, hogyha rajtam múlt volna az, hogy ők élnek-e vagy meghalnak, ők már rég elvonanak temetve. Mert ilyen az ember, az én emberem, a régi ember, akit én megismerettem. Szóval, mit tehettem, mióta legtöbb, amit tehettem, az én gyermekemért, az én egykori páromért, hát az, hogy megismerhettem az igazságot, teremtőm szavát, életre hívó szavát, és kívántam az hűséges lenni. És a többit Istenre bíztam. Én próbáltam ott, ahol vagyok, ezen az úton, ott megállni a helyemet, és még ott sem mondhatnám azt, hogy hű, mennyire sikerült. És a többit az atyára bíztam, és van reménységem, hogy az atya, mint apuka is, sokkal jobb munkát végzett az én biológiai gyermekem életében, mint én végezhettem volna. Hogyha valaki engemet megvádolna azzal, hogy volt az én múltamban, hát emberek, igazatok van mindenben. Segítek én is, hogy valaki engemet vádolni akar, kérjen meg engemet, és segítek neki, hogy akkor tovább soroljuk a felsorolást, az én bűneimnek a felsorolását soroljuk fel teljesen, hogy akkor legyen teljes a kép. Tehát én többet tudok magamról, az én gonoszságaimról, mint a legtöbb ellenségem. Tudnék én segíteni az ellenségeimnek. Hogy engemet valaki vádol, hát vádoljon, teljesen jogos. Hát minél inkább vádolnak engemet az én ellenségeim, annál nyilvánvalóbbá válik az, hogy nekem hatalmas szükségem volt Istenre. Tehát az én ellenségeim mondják el, hogy miért volt nekem szükségem az Atya közbenjárására, az Úr Jézus közbenjárására, hogy el ne vesszek. Emberek, az ellenségeim tudják, miért fordultam Istenhez. Érthető? Ők a múltamról nagyjából ugye informálódtak, mindent tudnak. Én is elmondtam, tehát igyekeztem semmit sem elrejteni, hogy ne rejtsek el semmit. Az ellenségeim tudják, hogy miért van nekem, hogy vagyok annyira nyomorult, miért vagyok annyira nyomorult, hogy nekem minden nap szükségem van a mindenható Istenre, az ő kegyelmére. Egyrészt, hogy ne veszek el, az én lelkem ne veszem el. Másrészt pedig azért, hogy azt, amit elrontottam más életében is, azt ő helyreállítsa, mert én nem tudom. Bocsánatot tudtam kérni, mert volt olyan, hogy atyám egész éjjel erőt tanított, ezt mutatta nekem, hogy én mit tettem, és másnap én felhívtam telefonon az anyukát, és tényleg én sírva kértem tőle bocsánatot, mert éreztem a súlyát annak, hogy mit tettem. És hát ő azt megértette, nem értette, nem tudom. Biztos nem fogta fel úgy, hogy akkor én azt átélhettem. De bocsánat kértem tőle, és tényleg őszintén vágytam arra, teljes szívemből vágytam, és most is vágyom arra, hogy azt, ami az én részemet, amit én okoztam károkat az ő életében, és a gyermek életében is, azt csak ő tudja helyrehozni. Neki tökéletes terve van, és eszközei vannak arra, hogy helyrehozza azokat a károkat, amiket egy ilyen apuka, ilyen félig meddig apuka, vagy apuka, véletlenül apuka lett, de közben gyermek is, de közben meg parázna is, meg minden baja van szegénynek. Amit én okoztam neki, azt nem tudom helyrehozni, emberek, nem tudom. Hogyha az Úristen azt kérné számon rajtam, hogy én mit tettem, az időszámításom előtt, ugye, ami Krisztus előtt történt, ami előtt találkoztam a Krisztussal, akkor nekem garantált pokol. De még abban sem vagyok teljesen biztos, hogy miután őt megismertem, utána úgy éltem, hogy megérdemelném a Istennek az ajándékát, mennyek országát. Nem emberek, nem érdemlem meg. Teljesen biztos, nem érdemlek semmit. Szóval, hogyha valakit érdekel, hogy miért fordultam Istenhez, kérdezze az én ellenségeimet. Ők tudják. Ők ezt jól ki tanulmányozták, és minden, amit mondanak, nagyjából szerintem minden igaz. Hogyha még rátesznek egy-két lapáttal, hogy igazából az sem olyan nagy baj, mert tudom, hogy test szerint minden gonoszságra képes és alkalmas vagyok. Sokkal többre, mint amit én valaha elkövettem. Szóval, hogyha valaki számon kér tőled a múltadat, akkor örülj annak, és mondd, hogy látod, hogy tudod te, hogy én miért kell Istenhez forduljak. Ezért látod-e? Hát ennél sokkal több van, mint amit te tudsz róla. Ennél sokkal több van. És tényleg veszélyben volt az én életem, az én lelkem. És látjátok, hogy az Úristen milyen irgalmas volt, hogy noha érdem szerint garantált pokol járt volna nekem már a földön is, és odaát is, nem vetett el engemet, hanem azt mondta, hogy élj, akarom, hogy élj. Annyi erényem volt egész életemben talán, ami szintén nem az én erényem, hanem ajándékba kaptam, hogy engemet valamiért érdekelt az igazság mindig. Tehát valahogy éreztem, hogy én ezt nem tudom bevenni, nem tudom benyelni. Főképp, mint a napukámat láttam kinyúlni, kifeszülni, ahogy távozott a lélek belőle, 60 évesen én tudtam, hogy nekem nem kell, nem leszek én sem apuka, sem anyuka, sem itt nem játszadozunk. Itt ilyen nem lesz. Tudtam, hogy nem lesz. Nem érdekel, egyszerűen nem érdekelt. Ha ezt tudtam volna mondani a paráznaságról is, például, hogy engemet nem érdekel a szex, a szesz, vagy a kalandok, semmi nem érdekel, az még jobb lett volna. De egyelőre csak el tudtam azt mondani, hogy nem kell. Tehát most, ha én is efelé tartok, nagyapám 45 évesen halt meg, apám 60, ha mondom, akkor én ugye így számtalan szerint megírném a 75-öt, de még akkor sem tudnám, hogy miért. Nem tudnám, hogy miért éltem. Merről jöttem, miért jöttem, és merre tartok, nem tudnám. És ez nekem egy borzalmas látvány volt, emberek. És kívánom, hogy ezt a látványt valamiképp mindenki tapasztalja meg, mert noha kellemetlen, nagyon hasznos, üdvös. Ott vagy a 60 éves apáddal, haldoklik, és próbálnál vele beszélni, hogy akkor te, hogyha valamit másképp csinálhatnál, mit csinálnál másképp? Zero válasz, semmi. Vagy ha csinálhatnál valamit, amit nem csináltál korábban, ha még élhetnél, mit csinálnál? Zero válasz, semmi. Mi volt az élet értelme? Zero, semmi. Emberek, ez durva, félelmetes. Ez a szembesülés, ez a látás, ez félelmetes. Nekem legalábbis feltett azt a kérdést, hogy Atikám, mit akarsz? Oké, neki fogsz, megházasodsz, gyermekek, meg minden. Egy kis pofoszkodás, egy kis békülés, egy kis alkohol, egy kicsi ez, egy kicsi munka, egy kicsi neheztelés, egy kicsi harag, egy kicsi mindenből. És nem tudja az ember, hogy miért tette mindezt. És ami teljesen nyilvánvaló, ami tagadhatatlan, az az, hogy tehát azért tette mindezt, hogy valamiképp megöregedjen, leamortizálja magát és meghaljon. Mert apukám ezért tette. Amit tett, ő ezt csinálta, ő teljesen kinyírta magát. Voltak jó tanácsadók ebben a folyamatban, nyilván volt segítség bőségesen. Nekem is lett volna bőségesen segítség. Azonban az igazság megismerésére is volt segítség. És ezt az utat választottam én. És Ennyi jó döntés nem volt nekem egész életemben. Semmi több. Semmi. Minden kár és szemét. Minden kár és szemét. És tényleg van reménységem, hogy azt, amit én elrontottam, amit én rosszul csináltam, azt a mennyei atya, aki ugyanúgy apukája az én kislányomnak, mint nekem, azt ő tudja helyrehozni, amennyiben megadja azt a kegyelmet, hogy akár még beszéljünk is együtt az ilyen dolgokról, majd hogyha úgy hozza a sors, akkor annak örülni fogok teljes szívemmel. De legyen úgy, ahogy az tökéletes, Isten szerint, mert az ő szava, az ő terve, az tökéletes. Hogyha egyáltalán semmilyen kontaktus nem is lenne, az is tökéletes. A lényeg az, nem az, hogy most akkor az én egóm hogy fogja érezni magát, mint apuka, hát amúgy is, tehát nem volt ilyen, nincs ilyen, hogy apuka, nem volt ilyen, egyszerűen, nem volt ilyen. Tehát semmiképpen nem akarnék én mostantól jó apuka lenni, sem neki, sem másnak, senkinek, aki hozzám jön tanácsért, kérdésekkel, ha Isten megengedi, akkor válaszolok, nem az én nevemben, nem a magam nevében, hanem az Atya nevében, az Úr Jézus nevében. Apukáskodni nem akarok sem a gyermekem, sem a földi gyermekem, sem mások fölött. Amit elmondhatok, mint bizonságtevő, elmondom, hogy azzal ki mit kezd, az már nem az én dolgom. Nem az én dolgom. Úgyhogy, ha valaki számon kérő, akkor az a kiáltószó kicsoda, hát ő egy nyomorult ember, egy olyan, mint Mózes. Mózes gyilkos volt, na én is gyilkolta. Nem tudok róla, valakit megöltem volna fizikailag, de hogy lelkileg megtettem mindent, ami sokkal borzalmasabb, mint a fizikai halál, mert a lélek az örök életű a lélek. A test az amúgy is meghalt volna, meghalna. Tehát lelkileg megölni valakit, az nagyobb bűn, mint fizikailag megölni valakit. Ez teljesen biztos. A fizikai gyilkosság az tulajdonképpen csupán kivetülése a lelki gyilkosságnak, amit elkövetünk mi egymással szemben. A mintapuka és a mintaférje a mintafeleséggel, a mintafelesége a mintaférjel szemben, a mintapuka a gyermekével, a mintanyuka szintén gyermekével szemben, amit elkövetnek, az tulajdonképpen az sokszor sokkal borzalmasabb, mert lelkileg mészárolják le egymást és a gyermekeiket. Miközben fizikailag jó a kompromisszum, egyetértés, ugye, egy hamis egységben vannak, ugye, minden oké, mindenki boldog, mindenkinek új telefonja van, mindenkinek új örömei vannak, minden megújul, kivéve a lelket, ami sorvadása van ítélve a bűneik által, a képmutatás által. Én kedvezésképpen javasolnám mindenkinek, aki engemet vádolni akar, vagy számon akar kérni a múltamat, hogy amíg van lehetőség, és amíg megteheti, inkább az Úristennel számoljon el, és azokról a bűnökről, amiket ő követett el, mert az utolsó órában nem lesz más, csak te is a te bűneid. Semmi más nem lesz. Semmi. És az igaz bíró, akinek számadással tartozik mindenki. De áldom és magasztalom a mindenható Istent, hogy még ezt a dolgot is ugye fel tudja használni arra, hogy nyilvánvalóvá tegye az ő akaratát. Hogy én hogy nem lettem apuka, vagy milyen apuka lettem, vagy milyen voltam, ilyen voltam. Elmondtam, tessék, itt van, elmondtam. Többször elmondtam korábban is. Tehát én nem azért lettem Isten gyermeke, mert én egy szuperszár voltam. Én amúgy is mindent jól csináltam, hanem azért, mert annyira nyomorult voltam. Ha Isten tovább engedte volna, hogy én menjek a saját felem után, akkor én már el volnék temetve, és a lelkem is rothadna a testemben. Körülbelül már 10 éve rothadna a lélek a testemben, be van oda zárva, és végig kell szenvedje a test rothadását, a test égését, fermentációját. A poklát kéne szenvedjem. Tehát én nem az intelligenciám után kaptam meg ezt a lehetőséget, hogy Istenhez fordulottam, hogy Krisztus engemet keresett és meg is talált. Nem az én jóságom alapján kaptam meg ezt a lehetőséget, hanem igazából a bűneim alapján, mert annyira nyomorúságos voltam, hogy nekem erre hatalmas szükségem volt, mert másképp elvesztem volna. Szóval, hogyha valaki nem érti, hogy akkor egy ilyen szarházi ember, mint én, hogy beszélhet az interneten Isten dolgairól, talán ez a videó segített egy picit abban, hogy megértse, és hogyha mégsem, akkor mindenképp azt javasolnám, hogy a személyes kapcsolat. Ha valaki igazán kíváncsi, hogy egy ilyen szarházi ember, mint én, hogy beszélhet Isten dolgairól az interneten, ha valaki igazán kíváncsi erre a kérdésre, az forduljon bizalommal mindenható Istenhez. Mert teljesen biztos, hogy a tiszta szándéka, ha nem tolvajg az ember, hogyha nincsen a lelke teljesen eltorzulva, akkor a magasságos Isten válaszolni fog, meg fogja mutatni neki, hogy egy olyan nyomorék, mint én, hogy beszélhet Istenről az interneten, és akár élőben is, és annál sokkal többet meg fog mutatni azok számára, akik a szívükben vágynak arra, hogy megismerjék az igazságot. Hát ennyit az én apukaságomról. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!